Vallő. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Horvátné Stum Erzsébettel, a Váci Piarista Gimnázium igazgató helyettesével Jancski Viktória beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és vendégünket, Horvátné Stum Erzsébetet, a Váci Piarista Gimnázium igazgató helyettesét, matek, testnevelés szakos tanárt. Olvasva az ön Facebook oldalát, nekem három dolog jutott eszembe. Az egyik a természet szeretet, a másik a hivatás szeretet, a harmadik pedig a család szeretet. Lehet, hogy rossz a sorrend. Jól gondolom?
Igen, igen, nagyon jól látja. Ez a három nagyon fontos az életemben. Persze van még azért egyéb is, ami talán majd itt a beszélgetés során elő fog kerülni.
Ugye első körben a családról kérdezném, akkor mit kell önről tudni, hogy milyen családba született, hol született? Úgy tudom, Budapesten igen. Született. Milyen családban, milyen gyerekkora volt?
Hát nagyon szép gyerekkorom volt. Nagyon szerető családba születtem Óbudán. Egyszerű emberek voltak a szüleim, irodába dolgoztak, és egy nővérem van. Óbudán egy emeletes házba laktunk, még az utolsó nem panel házak egyike volt az Árpád fejedelem útján, és egy nagyon klassz kis gyerekcsapat volt, amelyik ott kialakult ezen a mini lakótelepen. Együtt jártunk óvodába, aztán egy nagyon klassz általános iskolába kerültünk, a Mókus utcába, ahol fantasztikus képzésbe részesültem, matematika és ének-zene tagozatos, speciális osztályba jártam, különleges volt számunkra. Hetente 5 matekunk volt, és 5 énekünk. Én még nem találkoztam ilyennel soha se, hogy bárki más ilyet mesélt volna. Az iskolába elhivatott tanáraink voltak, akik tényleg teljes odaadással foglalkoztak velünk, és talán ennek is köszönhető, hogy aztán én később tanár lettem, amire amúgy nem készültem, de valahogy az életemben úgy alakult, hogy olyan tanáregyéniségek vettek engem, úgymond a kezük alá, akiktől így belém ívódott, hogy ez egy jó dolog, szép dolog tanárnak lenni, ez egy valódi hivatás a tanári élet, és aztán később tanár lettem. De hogyha visszakanyarodjak a családhoz, voltak nehéz dolgok is. Édesapám 14 éves koromban meghalt, és az anyu egyedül nevelt minket. Ami, hát most látom igazából szülőként, hogy ez mit jelent, hogy ott maradt egy 17 és egy 14 éves kamaszlánnyal. Egyedül kellett fönntartani a családot, törlesztő részlete volt, rengeteget dolgozott az anyu, hogy meg tudjunk egyáltalán élni. Voltak ugye szép részei is, meg hát voltak nehéz részei. Pont ebben az időszakban egy kicsit kevesebbet volt jelen ugye az életünkben. Én azért egy elég nehéz gyerek voltam. Nagyon kis, ugye hát a testnevelés szakból is adódóan én sportoltam, kicsit ilyen fiús lány voltam, nagyon szerettem lent játszani az utcán, kézilabdázni kezdtem, jól is ment a kézilabda, de például ugye, most ugye itt vagyok a Mária Rádióban, egy ugye katolikus rádióban, és az én gyerekkoromban, az én életemben egyáltalán nem volt jelen a vallás. Ugye ez a 67-ben születtem, tehát ez a 60-as, 70-es, 80-as években a mi családunk az teljesen egy olyan család volt, amelyik úgymond asszimilálódott abba a környezetbe, amit ott kívánt tőle az akkori társadalom. A nagyszüleim apai ágról, Csömörről származom, egy sváb családból, azok a nagyszüleim, azok vallásosak voltak. Tehát amikor nyáron ott voltunk, akkor egyszer-egyszer elvittek minket templomba, de ilyen nagyon-nagyon távoli emlékeim vannak csak erről. És ugye az, hogy aztán ide jutottam, hogy most itt a Mária Rádióban magamról tudok beszélni, ezt igazából annak köszönhetem, hogy főiskolás koromban megismerkedtem a jövendőbeli férjemmel, aki végül is egyáltalán meg tudta nekem mutatni azt, hogy mit jelent az, hogy Isten, mit jelent az, hogy vallásosan élni.
Akkor nem is volt megkeresztelkedve gyerekkorában, tehát akkor felnőtten keresztelkedett.
Igen, igen, érdekes volt, ugye a nővéremet még megkeresztelték, Tehát ott a nagyszülői nyomásra még őt elvitték megkereszteni, és engem már nem. Egyáltalán. Tehát volt névadó ünnepségem, arról van is egy régi fekete-fehér fénykép, névadó ünnepség, ugye kint a vörös csillag, a névadó, vagy a tanácsnak a helységében, ahol történt ez az aktus, de nem voltam megkeresztelve.
Mit adott a megtérés? Mivel lett más az élete?
Hát a megtérésem azt úgy kell elképzelni, hogy ugye én megismerkedtem a férjemmel, és ő ilyen nagyon szeliden terelgetett engem. Tehát ő sose kényszerített, hogy most akkor elmenjek vele templomba, meg hogy nekem bármi is kötelező lenne, hanem azzal, ahogy ő, és ahogy a családja élt, ez számomra egy olyan példa volt, hogy elkezdtem egyszerűen érdeklődni iránta, hogy mi ez a valami, ami ilyen szép egységet és ilyen szép harmóniát tud mutatni az ő életükbe. Nagyon fontos volt számukra, és most is fontos, a családi ünnepek, hogy a családi ünnepekkor szentmisét mondatnak, mondjuk egy elhunyt hozzátartozóért, akkor ezt nem is tudtam, hogy ez micsoda, de hát, hogy elmentünk a templomba, akkor ott beszéltek az elhunyt, vagy megemlítették ugye mondjuk a könyörgések között, amit most már tudok, hogy ez micsoda, de ugye akkor nem tudtam. És akkor mondjuk közösen ebédeltek, például halottak napjakor minden halottak napjakor végigjárjuk az összes elhunyt szeretteinknek a sírját. Hosszú-hosszú, most már 30-40-en vagyunk, és akkor például az újpesti temetőben van 5-6 sír is, ahol elmegyünk, ahol megállunk, megbeszéljük, hogy ő ki volt, mindig megkérdezik a legkisebbet, hogy na, te tudod, hogy ki fekszik ebben a sírban? És akkor a kicsik mindig izgulnak, hogy na, nekik ezt el kell tudni mondani, de közben ilyen szépen folyik a család, mindenki a másik mellé oda ér, akkor egy kicsit beszélget vele, tehát, hogy ezek olyan hatások voltak számomra, amik segítettek abban, hogy én a vallás felé forduljak.
És ugye említettük az elején a természet szeretetét, abban megtapasztalta az Isten jelenlétet? Mert én azt látom, hogy nagyon sokat kirándulnak, és azért azt mondjuk el, hogy 4 gyerek édesanyja, és sokszor együtt megy a család, úgyhogy már nagyok a gyerekek.
Igen, igen, igen. A természet szeretete az mindig is jelen volt az életünkben. Tehát amikor kisgyerekeink voltak, és akkor így együtt elindultunk túrázni több családdal együtt, onnan a plébániáról, azt is nagyon szerettük. És a mostani felnőtt életünkben is, hogy a férjemmel, már itt most ön említette, hogy a felnőtt gyerekeinkkel is megyünk, persze megyünk velük is, tehát ugye most már az egyik, a nagylányomnál ott már unoka is van, úgyhogy picit nehezebb ez a közös kirándulás. Mi most például nagyon örülünk a férjemmel, hogy tudunk kettesbe lenni, és ezt nagyon élvezzük, kéktúrázunk. Fantasztikus látni azt, amikor elmegyünk egy erdőbe, azt a gyönyörűséget. És akkor ezt így nehéz szavakba önteni, hogy milyen érzés az, amikor megy az ember az erdőbe, és akkor így körülnéz, és látja azt a gyönyörű teremtett világot. Vagy amikor kiérek egy erdőből, és akkor ott egy olyan gyönyörű mező, vagy fölmegyek egyéppen egy kilátóba, mert ott oda-vissza a túraútvonal, és onnan körbenézek.
Említette a nagylányát. Nem olyan rég a család.hu-n olvastam egy cikket, aminek a címe Anyukám a kolléganőm, és úgy tudom, ő is matematika tanár lett. Hogyan tudta megszerettetni? Azért nem annyira jellemző, hogy egy matematika tanárnak matematikus legyen a gyereke, hogy egy nehéz tantárgyról van szó, hogy mi hogy tudta megszerettetni?
Ha nem haragszik, egy picit visszakanyarodnék a saját gyerekkoromhoz. Szóval ugye említettem itt a riport elején, hogy jó iskolákba jártam. Ugye a Mókus utcába, akkor én a Berzsenyi gimnáziumnak a matematika tagozatájára jártam, és utána az ELTE Kazinci utcába matematika testnevelés szakra. És akkor ugye azt is mondtam már az előbb, hogy a tanár egyéniségek, azok észrevétlenül hatottak. És én egy picit ezt érzem a Lucán is, a Luca ugye a nagylányom, hogy neki az jött, én soha nem mondtam azt neki, hogy mi legyen. Tehát egyik gyerekünknek sem mondtuk meg azt, hogy ide menjél, vagy oda menjél, vagy ezt csináld, vagy azt csináld. De amikor a Lucára gondolok, akkor neki biztos, hogy az jött át, például az én életemből, hogy én ezt nagyon szeretem. És hogy ez, És hogy ez egyszerűen az életemmel hatok ugye a gyerekeimre, meg amúgy a tanítványaimra is. És hogy az jön át a diákoknak, és közben a Lucának is, a lányomnak, hogy én nagyon-nagyon szeretem ezt a matematika tanítást. A testnevelést is szeretem, a matekot egy picit jobban. És hogy amikor mondjuk én egy matematika órát tartok, akkor ezt így szokták mondani a gyerekek, hogy nagyon inspiráló a jelenlétem egy matematika órán, és hogy ott tényleg nem lehet unatkozni, ott mindig történik valami, ott szóval, hogy ahogyan én tanítok, ott mindig nyilván nem 100%-ban, de a diákoknak a döntő többségét magával ragadja a tanítási stílusom. És akkor ez hat. Úgyhogy amikor a Luca elkezdte ezt, tehát amikor végzős volt, vagy talán előtte egy évvel azt mondta, hogy ő akkor ebbe az irányba gondolkodik, akkor természetesen azt mondtam, hogy jaj, de jó, támogattam benne. Tehát a matematika az egyértelmű volt. Ugye a matematika hittanszakos tanár lett végül, kicsit ott gondolkodott a második szakán, de aztán mégis ezt a hittant megtalálta, és amúgy a hittan is egy nagyon olyan tantárgy, csak így mondom zárójelbe, amelyikbe nagyon átjön az, hogyha valaki a saját életével azt éli, és akkor valóban egy hiteles emberként állott a diákok előtt.
Ez így van. Nagyon fontos a hitelesség, és amíg mást is meg kéne fogalmazni, hogy mitől lesz jó egy pedagógus, mert említett, hogy ön szereti a tantárgyait, de miért szeretik önt a gyerekek? Tehát mi az, ami az inspiráláson kívül, mitől jó egy pedagógus?
Hát én azt gondolom, hogy egy pedagógusnak mindig reagálnia kell a kor kihívásaira. És bár a matematika az egy örök dolog, tehát a 2 + 2 az mindig 4 lesz, de mégis nagyon fontos az, hogy úgy tudjak a gyerekekhez fordulni, a gyerekek felé fordulni, akár matek tanárként, de különben is, hogy a jelenre reagáljak. Ne a múltra, ne a jövőre, hanem azt, amiben éppen benne vagyok. Így aztán nekem nagyon fontos az, hogy megtartsam azokat az alapértékeket, amik nagyon fontosak. Tehát például, csak így mondok egy példát, van egy piarista tanár, biztos ő is, hogyha így fogom mondani, öveges professzor, aki ugye úgy tanította a fizikát, hogy közel tudta hozni a gyerekekhez. Én például próbálom, tehát az ő filmjeit, ugye én még a 70-es években talán, ön nem tudja, de volt ilyen, hogy iskola tévé, és akkor abban öveges professzornak a fizikai kísérleteit mutatták. Én ezt nagyon-nagyon szerettem. És én is próbálok úgy matekot tanítani, hogy közel hozni a diákokhoz. Persze megtartom azokat a fontos dolgokat, például van olyan, amit úgy tanítok, mint a Bercsenyibe tanította az én matek tanárom, mert az annyira tökéletesen végigvitt mondjuk egy logikai menetet, amit ugyanúgy tanítok, és ugyanúgy átmegy. Tehát amit tudok, megtartok, de amit meg kell, azon megváltoztatok. Használok például ugye most már a kor kihívásaira reagálva, vannak digitális eszközök nyilván, amiket használok órákon, de én nem szeretem csak azért használni a digitális eszközt, mert most megkövetelik, hogy használjunk, hanem annak van oka és van célja, hogy én azokat használjam. És akkor ez igazából működik. Amúgy a diákok igazából azt szeretik nagyon bennem, hogy én jól magyarázok. Tehát amit én elmagyarázok, azt meg lehet érteni.
Tudatosan választotta, tehát konkrét célja volt, hogy ne állami iskolába tanítson, tehát 15 éve tanít a piarista gimnáziumban. 16 éve tanít a piarista gimnáziumban. Tehát ez egy tudatos választás volt?
Nem, ez úgy alakult, hogy 2001-ig én otthon voltam, ugye a született a 3 nagy gyerekünk, amikor végeztem nem sokkal utána, és én kihasználtam azt, hogy ugye otthon lehetek úgy mondták ezt, hogy főállású anyaként ugye otthon lehettem, tehát amíg a legkisebb gyerekem nem ment iskolába, ott otthon voltam. Ez nagyon fontos volt amúgy az egész család számára, mert egy igazi bázis voltam én otthon, ugye vagy éppen született egy gyerekünk, az egyik elment már óvodába, aztán valamelyik iskolába, és én voltam mindig otthon, az anya volt otthon, a bázis mindig volt otthon. Ennivaló, mindig rend volt, és akkor én ezt szépen terelgettem. De hát aztán egy idő után azért ez, tehát a kihívások azért úgy vártak rám. És akkor 2001-ben, amikor Csongor fiam kezdte az első osztályt, akkor én is elmentem tanítani. És akkor ott Dunakeszin egy állami iskolába helyezkedtem el. És akkor 2 év múlva, 2003-ban a nagyobbik fiam, Olivér, ő jelentkezett ide a Piarista gimnáziumba 8 osztályos képzésre. Akkoriban indult itt a Piarista gimnáziumba 8 osztályos képzés, előtte csak fiúiskola volt, és csak 4 osztályos gimnázium volt, és Olivér ide jelentkezett. És igazából a Piarista gimnáziumban akkor kerestek olyan tanárokat, akik kisebbeket is tudnak tanítani, tehát nem gimnáziumi tanárok, hanem mondjuk általános iskolai tanárok. És ugye a felvételi során megismerkedtek a családa, nem csak a diákot szokták nézni a piaristák, hanem az egész családdal szeretnek megismerkedni, és akkor ugye kiderült, hogy én matematika testnevelés szakos tanár vagyok, és Nyeste Pál, akkor igazgató, hívott fel minket, hát nagyon meglepődtünk, amikor a felvételi folyamat közepette, egyszer csak megszólaltott a telefon, és mondta, hogy Nyeste Pál, és engem keres, és akkor ő kérdezte, hogy volna-e kedvem idejönni a piaristákhoz. Először meglepődtem, de aztán igent mondtam, csak ugye mi akkor vártuk éppen a 4. gyerekünket, Veronikát, és aki meg is született 2003. augusztusában, Olivér bekerült ugye a piaristákhoz, úgyhogy egy ilyen kapcsolat már elkezdődött a gimnázium és a családunk között, és akkor akárhányszor jöttünk szülőértekezletre, vagy fogadóórára, vagy bármilyen program volt itt az iskolában, akkor Nyeste igazgató úr mindig megállított engem, és mondta, hogy várnak engem.
Több helyen olvastam, hogy szívügye az elesettek és a hátrányos helyzetűek támogatása, segítése. Azt hiszem, alapítottak is egy szolgálatot, amiknek Tevékeny Szeretet Iskolája a neve, ha jól mondom.
Igen, igen.
Mi volt a céljuk? Mit szerettek volna? Hogy szerettek volna segíteni?
Uh-huh. 12 évvel ezelőtt megismerkedtünk egy olyan programmal, amit a Miskolci Jezsuita Gimnázium indított el az országban először. Egy ilyen piarista pedagógiai napon ők előadták ezt a programot. És akkor én ott ültem piarista tanárként, és azt mondtam, ugye az egész arról szól, hogy a diákjainkat, illetve hát most azt mondom, hogy ők, a miskolciak mesélték, hogy ők a saját diákjaiknak egy olyan szolgálatot szerveznek, ahol rászorultaknak kell segíteni. És akkor itt nagyon sokféle tevékenység szóba került, hogy gyerekre vigyázni, időseket látogatni, szeretett otthonba elmenni, mondjuk kórházba időseket látogatni, vagy betegeket látogatni, nagyon sokféle soroltak fel. És ott ültem piarista tanárként, és azt mondtam, hogy hát ha mi az, amit kéne csinálnunk, ha nem ez. És akkor néhány tanártársammal összefogva bementünk az igazgatóhoz, és mondtuk, hogy nekünk ez nagyon tetszik, és hogy indítsuk el. Ez volt 2009-ben, és akkor onnantól kezdve itt a mi iskolánkban ez a program gyökeret vert. Ebből a programból alakult ki aztán a kötelező 50 órás közösségi szolgálat, ami most már minden középiskolásnak kötelező, de ez a nem a mi iskolánk, hanem a Jezsuita Gimnáziumnak az alapprogramja adta az ötletet, hogy középiskolásoknak ezt bevezessék. És akkor mi is itt felkerestük Vác környékén a lehetőségeket, próbáltuk kiaknázni, a idősek otthonával, több fogyatékkal élőket segítő intézmény van itt Vácon, akikkel felvettük a kapcsolatot, a Máltai Kórház, és sorolhatnék még többet is, és akkor ami az én életemben egy, most már 5. éve egy nagyon fontos pont, hogy a Csörögi Tanodával együttműködés alakult ki, a diákjaink a Csörögi Tanodába járó gyerekeket korepetálják. Na most az, hogy ennek mi a módja, ez nagyon változatos. Úgy kezdtük 5 évvel ezelőtt, hogy itt a környékbeli iskolákba mentek át. Tehát például szembe a Karolinába, vagy a Földvári Általános Iskolába, mert ott Csörögről oda járnak ezek a cigány gyerekek iskolába. És akkor délután átmentek oda, és a napközi idejében segítettek nekik. Aztán az évek alatt kialakult az, hogy én magam, és olyan szoros kapcsolatba kerültem a tanodával, hogy én magam kezdtem önkéntesként dolgozni a tanodában, és akkor én már nem itt az környező iskolákba mentem, hanem kimentem Csörökbe, és a Csörökön van egy épület, ahol működik a tanoda, és én ott heti egy alkalommal, délutánonként gyerekekkel foglalkozom. Hát nem mindig matematikát kell oktatnom, mert van, amikor olvasást kell, van, amikor helyesírás, van, amikor éppen egy természetismeret tananyagot kell megtanulnom valamelyik gyerekkel együtt, vagy segíteni neki. És akkor ugye itt a Piarista gimnáziumban én a gyerekek előtt szeptemberben, én erről mesélek az én munkámról, és felajánlom nekik azt, hogy lehet hozzám csatlakozni, és akkor ezek a diákok velem együtt kimennek Csörökbe. Nagyon érdekes tapasztalatok vannak, amikor kiérünk oda, ugye földes út, hát így kimondhatom, a cigánysoron megyünk végig, és a legutolsó házban van ez a tanoda, és akkor oda jönnek velem minden alkalommal egy-két-három diák, és akkor ők is ott bekapcsolódnak ebbe a munkába.
Mit kapol ettől a feladattól? Mert a gyerekek ugye tanulnak, szeretetet kapnak önöktől. Ön mit kap? Mik a visszajelzések?
Hát nagyon sokat tanultam, leginkább magamról. Ugye az, amiben én felnőttem, és amilyen iskolákban tanítottam, ugye ezek, hogyha én ott azt mondtam, hogy na, akkor bementem egy órára, akkor nyissuk ki a könyvet, ez és ez lesz, akkor mindenki azt csinálja, amit én mondok. De mondjuk elmegyek egy tanodába, akkor oda jön egy gyerek, akinek meg kéne tanulnia mondjuk történelmből valamit, de nem hozta el a könyvet, és nincs kedve, és minek, és különben is ott van valami más, amivel ő szeretne foglalkozni. Szóval mindaz, amivel azok a módszerek, amivel eddig én dolgoztam mondjuk egy piarista gimnáziumban, azokat így néhány hét alatt rögtön félretettem, hogy ezek itt nem működnek, és akkor nagyon sokat tanultam arról, hogy hogyan tudom meggyőzni őket arról, hogy de üljünk le, próbáljuk meg, csináljuk. Nem mindig sikerül, ez biztos. De amikor sikerül valami, az nagyon jó. Az nagyon jó. Amikor ugye összehasonlítva, hogy mi egy cél egy piarista gimnáziumban, hogy versenyre menjek vele, hogy bejutunk-e az országos döntőbe, és akkor itt a tanodában pedig az, hogy ne bukjon meg, hogy kettes helyet hármast kapjon, hogy kész legyen egyáltalán valamilyen. Szóval, hogy ezek óriási kontrasztban vannak, de most már ott tartok a saját kis életemben, hogy épp a múltkor olvastam a Facebookon, az egyik volt kollégám azt mondta, könnyű a gömbölyűt gurítani. A szögletest, azt elindítani. Szóval, hogy a szögletest elindítani, ezt próbálgatom, de vannak közös sikereink, hogy el tudunk indulni. Van egy kisfiú, akit most 5. fölvettünk ide hozzánk a Piarista gimnáziumba, tanodás, és próbáljuk segíteni őt abba az útba, hogy orvos szeretne lenni ő amúgy, hogy eléri ezt a célját. És nem biztos, hogy orvos lesz, de próbáljuk abba segíteni, hogy meg tudjon maradni az iskolánkba, hogy olyan környezet veszi körül, hogy próbálunk neki segíteni, és hogy elvégezze a gimnáziumunkat, és akkor majd meglátjuk, hogy a menet közben mi az, amire igazából az ő élete fog futni. Szóval, hogy ez egy ilyen pilot projekt, hogy úgy mondjam, közös a tanodával együtt, és az igazgató nagyon támogat például engem ebben, segít, mindig ad rá időt nekem, hogy ki tudjak menni Csörökre, és nagyon örül az, hogy annak, hogy a diákjainkat ebbe az irányba terelgetem, és mutatom nekik ezt a lehetőséget.
De úgy tudom, hogy a másik oldalról is vannak visszajelzések, akiket bevont ebbe a programba, és hogy azért ez a gyerekeket megtámogatta akár egy pálya orientáció kapcsán is.
Igen, igen. Ugye ez a csörögi tanuló, ez nagyjából 5 éve van az én életemben. Nagyon sokféle dologgal foglalkoztam én itt a teszélyvel kapcsolatban. Volt például egy nagyon súlyosan sérült izomsorvadásos fiú, őrbottyánba látogatok őt 2-3 évig, aztán sajnos ő elhunyt. Fogyatékkal élő diákokhoz jártunk, idősek otthonába jártunk. Több olyan visszajelzést is kaptam öreg diákjainktól, hogy segítette őket a pályaválasztásban. A minap összefutottam egy fiúval, itt a Váci főúton, meg se ismertem, mert ugye most már 26-27 éves, tehát ő már elbalagott jó régen, és megállított, és azt mondta, tanárnő, azért lettem orvos, mert magával a Simon Antal iskolába a fogyatékkal élő gyerekekhez jártunk, és hogy nekem ez olyan sokat adott az életembe. Azt gondolom, hogy amikor ilyen visszajelzést kapok, akkor tényleg úgy érzi az ember, hogy ezért érdemes csinálni. Az is eszembe jut ilyenkor, amikor ilyen fiatalokkal találkozom, hogy Pierista rendalapítónk, Alazinci Szent Józsefnek van egy olyan mondata, hogy megváltoztatni a társadalmat. És amikor ilyen fiatalok kerülnek ki tőlünk, akiknek ilyen értékrendet tudunk mutatni, akkor azt gondolom, hogy egy pici apró lépést tudunk tenni ebbe az irányba, hogy a társadalmat jobbá tegyük.
Hogyha imádkozni kéne a pedagógiáért, hogy hova menjen, milyen irányba, vagy a diákokért, akkor mit kérne a Jóistentől? Milyen tanárokat, milyen módszereket, mit kérne? Mit adjon a Jóisten a következő pedagógus nemzedéknek?
Ugye most itt volt ez a pandémiás időszak, és akkor többen azt mondták, hogy na most majd kiderül, hogy talán nincs is szükség tanárokra, mert mindent meg lehet találni az interneten, de azt gondolom, hogy tanári jelenlét az nélkülözhetetlen. Tehát a legfontosabb szerintem az, hogy elkötelezett tanárokat küldjön a Jóisten erre a pályára. És persze az elkötelezett tanár az akkor tud megmaradni a pályán, hogyha ő megkapja ehhez azt a biztonságot, hogy meg is tudja maradni ezen a pályán. És ugye nekem a lányom is kezdőtanár, illetve a menyem is kezdőtanár, úgyhogy én nagyon jól látom azt, hogy kezdőtanárként most ők milyen nehézségekkel küzdenek, és ott van mind a kettőjükben, nagyon erősen ott van a hivatás. Tehát, hogy ők így élik meg, valóban hivatásnak élik meg azt, hogy gyerekekkel foglalkozni. És talán azt kérem a Jóistentől, hogy adjon nekik erőt, hogy itt tudjanak maradni ezen a pályán.
Hát így legyen. Köszönöm szépen a gondolatait, és minden jót kívánok.
Horváthné Stumm Erzsébettel, a Váci Piarista Gimnázium igazgatóhelyettesével Jancski Viktória beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Yeah.